Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Cselekedeteinket kérünk, Urunk, sugallataiddal előzd meg, hogy minden munkánk, imádságunk, fáradtságunk, tanulásunk tőled vegye kezdetét, és általad végződjék. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntöm a kevés számú résztvevőt, a személyesen itt lévőket, de azokat is köszöntöm, akik vagy a YouTube-on, vagy a kalocsai televízió sugárzásán keresztül, vagy esetleg majd a könyvtárunk, a Stricemunk interneten keresztül kapcsolódnak bele ebbe az új hittanóra sorozatba, amely most már érsekségem 22. évében, ha úgy vesszük, akkor 22 év, mert még a múlt évezred 99. évében már tavasszal is elkezdtem a hittanórákat templomban, Katona István házban, és most már néhány év óta itt az Astriceumban. Ha nem jött volna közbe a koronavírus betegség, akkor itt álltunk volna startra készen az idei eukarisztikus kongresszus nyitányánál, mert most is már egy ilyen ráfutás lett volna a képzésben, és vasárnap kezdtük volna Budapesten az egy hétig tartó sorozatot az eukarisztikus kongresszus ünneplésében és megtartásában. De hát itt is úgy áll, hogy az ember végez, az ember tervez, az Isten végez. Elhalasztódott egy évvel, de a mostani járvány ismeretében bizonyos szempontból még most is bizonytalanság övez bennünket, hogy az majd milyen formában fog megvalósulni, ennek tényleg csak az Isten a tudója. Ezt a mostani bevezető hittanórát arra szánnám, hogy nézzük meg, hogy hol tartunk, hiszen egy néhány éves készület áll már mögöttünk, amit helye közzel nagy elánnal indítottak, különböző tridiumok voltak, lelki gyakorlatok, rekollekciók, azt lehet mondani, hogy katolikus népünk minden rétegében, kezdve a papsággal, hitoktatókkal, ifjúsággal, aztán a hívő néppel, és különböző rendezvények már eddig is erre készültek. Itt az az épület, amelyben most vagyunk, ennek is a egyik fő kiállítása az eukarisztiával kapcsolatos, ugyanúgy, mint a könyvtárunknak a időszaki kiállítása. Kezdjük azzal, hogy 2016-ban a Fülöp-szigeteken, CEU-ban hirdették ki, hogy Budapest nyerte el 2020-ban az eukarisztikus kongresszus megrendezését, ami egyszerre ajándék és feladat, hiszen sokan szoktak erre pályázni, de nagyon nagy feladat is, mert ez nemzetközi, tehát nem csak egy népet érint, vagy egy szűkebb kört, hanem terveink szerint is azt lehet mondani, jöttek volna a világ minden tájékáról, erre az időre szállodákat foglaltak le, sok minden előkészület már megtörtént, de módosította ez a járvány. Visszatekintettünk ezekben az években arra, hogy mi már tartottunk Budapesten egy eukarisztikus kongresszust. 1938-ban ami akkoron a 34. volt, a mostani pedig 52. lenne, nagyjából 4 évenként szokták tartani. Párizsból indult ez ki egy Tamizé nevű asszony, 1881-ben Lille-ben kezdte el, egyre nagyobb körökben tartották az eukarisztikus kongresszust, először ott az északi-európai államokban, helyesebben Franciaországban, Benelux államokban, majd pedig elhagyta Európát, és a világ több részén már akkor is kongresszust tartottak, úgyhogy nagyon nagy előélete volt már annak abban az időben is. 38-es kongresszusról még abban az évben, 1938-ban egy emlékkönyvet adtak ki, ami részben a akkor megjelent újságok, riportok és megnyilatkozások, fényképek alapján, mint egy dokumentum maradt meg számunkra a nagyon nagy esemény, ami hát tényleg az egész katolikus világegyháznak, a magyar egyháznak nagyon emlékezetes tette volt. És hát azt lehet mondani, hogy meghatározó volt évekre az a lelki élmény, ami a kommunizmus első éveiben is kihatott, hiszen nagyon sok vértanúja volt akkor a katolikus egyháznak, papok, hívek részéről megpróbáltak sokakat, és pontosan olyanokat, akik akkor abban részt vettek, lelkileg megerősödtek. Például Boldog Meszlényi Zoltán, esztergomi segédpüspök részt vett az előkészítésben, és mint tudjuk, az 50-es években mártír halált halt a börtönben. De sokan mások voltak így abban az időben. A kongresszusról aztán utána nem is nagyon lehetett beszélni az évek során. Az 50. évfordulóra Gergely Jenő egy egyháztörténész volt, addig a kommunizmus idején is megjelentetett sok ilyen egyházi témájú könyvet, de ezek általában marxista szelleműek voltak, így az 1938-as is, hát ha itt fölütöm az elejét, akkor azt mondja, hogy hát a katolikus felekezeti mozzanatok össznemzetinek beállított, nyilvánvalóan politikai funkciójú eseményekkel társultak. Tehát ő úgy látta akkor, még 88-ban is, hogy hát ez egy ilyen félig meddig neobarokk katolikus megmozdulás volt, ami összefonódott a politikával. Az idén megjelent egy könyv, Vándorlásunk társa lett címmel, ami részben átvesz anyagokat a 38-as könyvből, de csak részben. Inkább a fényképeket vette át, de nagyon jó tanulmányokat írtak eléje. És többek közt, hát ebben van benne az, hogy nagyon kiérezett politikai helyzet volt akkoron, és éppen ezért semmiképpen nem akarták keverni a politikával. Tehát amit akkor ott Gergely Jenő állított, az teljesen hamis beállítás volt, éppen elkerülendő volt. Hát azért nem is akarták a szervezésben, holott Szent István király halálának 900. évfordulója volt, és gyakorlatilag ezért is kaptuk meg, hogy még fényesebbé tegyük, de azt mondták, hogy ne kössük össze, mert akkor az lesz, hogy ez egy nemzetnek az ünnepe, ugye a magyarok királyái. és nem a világegyház szentjéi. Aztán, mint tudjuk, ugye 38-ban, ez május 26-tól 30-ig tartott, áldozó csütörtöktől a rákövetkező vasárnapig. A Urunk mennybe menetele utáni vasárnapig, mert akkor áldozó csütörtök az 10 nappal volt pünkösd előtt. És azt si akarták, hogy kimenjen május 31-re, mert a Horthy rendszerbe bevezették a hősök napját. És ugye most ismét van, ugye, akkor már most úgy van, hogy május utolsó vasárnapján van a hősök napja. Az első világháború hőseinek állítottak emléket, ami szép és jó, csak azt nem akarták, mert például a kisantant államok nem akarták volna engedni a híveket. Németország egyáltalán nem engedte, majd erre még röviden kitérek. A kisantant államok se, mert például Fölvidékről, ahol még nagyon sok magyar élt akkor, a cseh szlovák állam mindössze 500 magyarnak akarta megengedni, hogy átjöjjenek. Ugyanakkor Prágában biztatták a katolikusokat, hogy jöjjenek át Magyarországra. De a kisantant államok attól való félelmükben, hogy itt a magyarok egy újabb revíziós ösztönzést kapnak, 500 emberbe minimalizálták a fölvidékieket. Erdélyből többen jöttek, de ott is, és máshogy is felállítottak korlátokat. Németország azért emelt óvást, hiszen a német birodalom, mondjuk meg őszintén, teljesen egyház ellenes volt, keresztény ellenes, akkor ezt kevesen nem tudták, vagy sokan nem nagyon tudták így. A katolikus egyház kezdettől érezte. Én most ugye nem akarom bántani az evangélikusokat, ők nagyon meg voltak fogva, mert az egy nemzetegyház volt. És Németországnak azt lehet mondani, hogy jó része evangélikus volt. Luthernak a tanai azért, az antiszemita tanai életre keltek azért a nácizmusba, mert összegyűjtötték, hogy miket mondott Luther. És azokat még inkább sújtotta az evangélikus egyházat a náci rezsim. Volt is egy hitvalló része az evangélikus egyháznak, akiknek vértanúi lettek az evangélikus egyháznak, viszont a nagy többséget jobban fogták. A katolikus egyház miután például Bajorországban nem nyert választások után Hitler választások alapján, és 11. Pius kiadta, amit Brennerer Zorge égető szükséggel elítélte a faj imádatot, akkor még nem azt mondták, hogy a faj alapján való kivégzéseket, hanem a faj imádatot elítélte, ugyanakkor párhuzamosan elítélte a kommunizmust is. Két hét, de különbségével elítélték a kommunizmust is. Na de elítélték előtte a nácizmust. És ezen dühöngött a Hitler, hogy hát ilyen nem lehet. És ráadásul ennek az a gondolata, hogy nemzetek fölötti katolikus. Hát ahogy a Banga megírta a gyönyörű himnuszába, hogy minden népet nemzetet, és ugye Kudela Géza megzenésítette. Hát a Hitlernek nem kellett a minden nép nemzet, mert Deutschland über alles volt, tehát ő nem akarta, és nem is engedte. És amikor ugye Anschluss volt, ugye Németország lerohanta Ausztriát, onnét se engedték. Tehát ezt nagyon kevesen tudják, hogy nem engedték. Ugyanakkor folyt a spanyol polgárháború, ahol a kommunizmus a csápjait egészen nyugatig kinyújtotta. Mert a spanyol polgárháborút azt Oroszország finanszírozta, illetve láttalt ilyen katonai tanácsadókkal, és hát a kongresszuson el is mondták a spanyol püspökök, mert azok eljöhettek, hogy mennyi vértanúja volt akkor a spanyol polgárháborúnak, keresztény vértanúja. Most már tudjuk, hogy ezléve öltek papokat, apácákat meg akkor. Tehát borzasztó kérezett helyzet volt 1938 elején már. Sőt, tehát már előtte is. És abszolút politika mentessé akarták tenni. Azt mondták, hogy ne kötődjék se Szent István ünnepéhez szorosan, se a Hősök napjához, hanem legyen egy olyan áhítata ünnepe az oltári szentségnek, ami minden keresztény számára elfogadható. És hát lehet látni ezekből a könyvekből, hogy óriási előkészület volt. Tehát azt a szervezettséget, ami akkor volt, azt lehet mondani, hogy hát mi nem tudnánk azt megtenni, amit akkor megtettek. Olyan sok bizottságot hoztak létre, ami a hitterjesztéstől, a művészeteken át, a missziókig, de ilyenek, hogy élelmezés, elszállásolás, logisztika, annyi minden volt, és hát az egykori rövid dokumentumfilmek, mert vannak róla, mutatják, hogy olyan szervezetten mentek iskolások, szerzetesek, papok, apácák, hívek, 100 000 férfi volt éjszakai szentségimádáson a Hősök terén. Tehát hallatlan jelentősége volt akkor ennek, és pozitívan árt hozzá maga Horthy Miklós is, mondta is, hogy ha majd találkozik a Hitler, akkor elmondja neki, hogy sajnálhatja, hogy nem engedte ide németeket. Persze annak esze ágában se volt sajnálni azt, hogy nem engedte ide. Horthynak a felesége, miután katolikus volt, ő lett a fővédnöke ennek a kongresszusnak. De hát itt a történetek le vannak írva, hogy az is micsoda előkészülettel történt, ott is pályázni kellett. Az a Batthyány Stratmann László, aki most a boldogok között van, az a szent életű orvos, az is bevetette főúri, arisztokrata is mindenféle kapcsolatait, hogy ezt megnyerhessük. És hát az előző kongresszusokon Chicagótól kezdve is már ott voltak a magyar képviselők. Tehát nagyon nagy esemény volt, nagyon pozitív mérleggel zárult lelki haszonnal, még a protestáns átlag emberek közül is sokan ott voltak, nekem is volt rokonom, aki azt mondta, hogy csodálatos volt. Amit ő ott látott, tapasztalt, az csodálatos volt. Na most hát, ugye mi megnyertük 16-ban, és hát elkezdődtek a készületek. Az első dolog volt az, hogy egy ilyen teológiai alapvetést kellett csinálni, amit jóvá kellett hagyatni Rómában. És meg kellett keresni a fő gondolatát ennek a kongresszusnak, mert a 38-asnak a vinculum caritatis volt a jelmondata, hogy a szeretetnek a bilincsei, a szeretetnek a köteléke az az eukarisztia. És a három fő gondolat, hogy szövetség Istennel, Jézus Krisztussal, annak áldozatával és egymással testvériségben legyünk. Ez volt a vezető gondolata. A mostani, ami lett volna, illetve hát reményeink szerint lesz, azt a jelmondatot kapta, hogy minden forrásom belőled fakad. A 86. Zsoltárnak egy idézete ez, arról szól, hogy Jeruzsálem, ami jelképiségében sokkal több, mint Izraelnek a fővárosa, Jeruzsálem az égi Jeruzsálemét is képviseli, az üdvösségnek a városát. Az olyan lesz, hogy mindenki oda fog tódulni. Én szoktam mondani viccesen, hogy a bábeli torony története az az Isten ellenességnek a története. Na de ott van a 86. Zsoltárban, azt mondja a Szentíró, a Bábelt is a nemzeteim közé számítom. Tehát nem az elvetettségnek, hanem azok lesznek a Babilon, ugye, akik nemzetei közé tartoznak az Istennek. És akkor maga elé képzel a Zsoltáros egy zarándok menetet, mennek a Jeruzsálem városába, és akkor abnak az örömében vannak, hogy na hát itt lelkileg föl fognak töltődni, mert azért mennek a Szent Városba. És akkor mondja azt, hogy minden forrásom belőled fakad. És ez a minden forrásom belőled fakad, ez transponálódik az Új Szövetségben arra, hogy ez most már számunkra az Eukarisztia. Mert a víznek is megvan a jelentősége az Új Szövetségben, szakrális jelentősége, kezdve a keresztvíztől, aztán van egy olyan, hogy Krisztusból, mint sziklából folyik az éltető víz, de számunkra az Eukarisztia az a forrás, amelyből táplálkozhatunk. És hát ennek a füzetnek, ami végül is rövidített formában került ki, mert én olvastam még az előzetest is, lényegesen hosszabb lett volna, csak meghúzták, hogy olvashatóbb lehessen. Annak ilyen fejezetei vannak, hogy te nálad van az élet forrása, az Eukarisztia, mint a keresztény élet forrása, a Szentírásnak a tanúságtételét veszi alapul, majd pedig egy nagyon rövid kis áttekintés apostolok koráról, illetve a apostoli atyák, egyházatyáknak a korából. Én aztán ebbe kapaszkodtam bele az elmúlt évben, emlékszünk rá, majd erről tartok egy kis ismétlést, mert annyi mindenről szó volt, hogy azt könnyedén elfelejtjük, hogy hogyan mutatkozott ez meg a keresztény ókorban, a keresztény remek íróknak, az egyházatyáknak az írásaiban. Aztán hát eljut a középkor, tridenti zsinat, reformáció koráig, a vatikáni zsinatnak az értékelése mit hozott, hogy megújította az Eukarisztiát, de nem olyan értelemben, hogy lényege szerint, hanem ünneplése szerint. Először is azzal, hogy nemzeti nyelveken végezzük azóta az Eukarisztia bemutatását, vagyis a szentmisét. Ugyanakkor hát fölvetődött a kérdés, hogy ökumenikus viszonylatban hogyan állunk ezzel. Hát sajnos meg kell állapítanunk, hogy nem jutottunk el a teljes egységre. Noha az Eukarisztiáról az evangélikus egyház is egy ilyen elmékedés sorozatot indított vasárnapról vasárnapra. Ugye legközelebb ők állnak hozzánk az Eukarisztiáról vallott hitben, de azért ott is vannak lényeges eltérések, mert a papság fogalmában, illetve az Eukarisztia szentségi voltát illetően nem teljesen ugyanaz a fölfogásunk. Hát a református egyházak jobbára ugye mindig egy emlékezést tartanak az úrvacsorában az utolsó vacsorára, és várják a mennyei kegyelmet annak a megünneplésétől. Aztán ez a könyv még, hát a testvéri szolgálatról, hogy hát igen, ennek kihatása van, erre is fölhívja a figyelmet. És aztán utána minden évben hát kiadtak egy könyvet, amit itt én nem ismertettem, mondván azért, hogy akkor részletesebben elemezzük az egyházatyákat, amit hát majd szeretnék folytatni, viszont ezek a könyvek jobbadán a hitoktatóknak, aztán a papoknak, azoknak, akik ennek a megszervezésével foglalkoznak, azoknak íródott. Ilyen szójátékot csináltak belőle, hogy a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus a NEK. És akkor ezt ragozzák, hogy nektek, veletek, és így tovább. És hát az első könyv, vagy második könyv a lelki pásztori fölkészülési évről szólt. Szólt a lelki pásztoroknak, szólt a hitoktatóknak, akik ezzel foglalkoznak, és hát a lelkipásztori fölkészülésben arra tették a hangsúlyt, hogy közösségeket kell nemhogy szervezni, hanem megújítani. Mert hát végül is minden plébánián van valamiféle közösség, amely hétről hétre ünnepli az eukarisztiát. Ugyanakkor ezek a közösségek vagy megfogyatkoztak, vagy kimerültek, vagy hát elszürkültek, ezt kell újra meg újra fölújítani, és hát erre nem csak ez a könyv, hanem sok más könyv is ilyen plébánia megújításával foglalkozó lelkipásztori tapasztalatokon alapuló könyvek jelentek meg, amelyek nagyon hasznosak, és példát adnak arra, hogy hogyan kell gyerekekkel, ifjúsággal, felnőttekkel közösséget teremteni. A régi hagyományos egyházközségekben is voltak közösségek. Ne felejtsük el, hogy kezdve azon, hogy foglalkoztak a minisztránsokkal, volt rózsafűzér társulat, volt egyházközségi képviselőtestület, de még a más ilyen csoportok is összejöttek már újabb időkben, babamama klubokat és hasonlókat szerveztek, mert rájöttünk arra, hogy maga Jézus is közösséget akart, így mondja, hogy kisdednyáj, hogy legyünk együtt, mert ő közösséget akart, és az egyház is egy nagy közösség, hiszen egymagában az ember sokkal nehezebben tudja megélni a hitét. És hát az a jó ebben a könyvben, hogy mintákat ad. Nem arra, hogy hát pontosan ezt lemásolva, hiszen egész más hely, egy vidéki plébánia, vagy egy budapesti nagy plébánia, nem beszélve arról, hogy egy egészen kis falucska, ami előregedéssel, fogyással küzd, ahol már nincs is fiatal, nincs iskola, de még vannak idősebb emberek, akik eljárnak a szentmisére, hogy azok se legyenek magányosak, hanem kapcsolódjanak össze közösségbe. És hát merem azt mondani, hogy ez is végül is, amíg a koronavírus meg nem kezdődött, vagy meg nem ritkított bennünket, több ember számára rendszeres eljövetel lehetőségét biztosította ez a hittanóra. Mindenki előtt nyitva állt, és hát itt is egyfajta együttléttel készültünk és tanultunk ki már évek óta. Tehát ez a második könyv, ez ehhez volt segédanyag. Ez a világos zöld színű könyvecske. Kell használni és forgatni, hiszen még arra is van példa, hogy kidolgozott prédikációk vannak, különböző, hát ez ugye akkor nagybőjtre esett a készület idő eleje, különböző nagybőjti vasárnapokra, azzal a gondolattal, hogy készülünk az eukarisztikus kongresszusra. Aztán utána egy újabb könyv jelent meg, ami végül is a misszió gondolatával foglalkozik. Ahogy a 38-as kongresszus nagyon sok lelki gyümölcsöt hozott, és hát a világháború idején, még utána is nagyon nagy kihatása volt. Ma lehetne azt mondani, hogy ilyen missziós gyümölcsei értek be akkor az eukarisztikus kongresszusnak. Ugyanígy, hát most is ez volna a cél, ugyanis nagyon ellanyultunk a misszióban. Ennek volt egy olyan oka is, hogy hát a második vatikáni zsinaton fölmerült az a kérdés, hogy hát most mi lesz a pogányokkal, mi lesz a más vallású hívekkel? Hát csak a katolikusok üdvözülnek. Hát Isten azt akarja, hogy egy csoport, amelyik Jézus Krisztust vallja megváltójának, az üdvözülhet, a többi meg elkárhozik. Hát benne van a Szentírásban az, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. Akkor ugye katolikus módon nem lehet kiemelni egyetlen gondolatot a Szentírásból, hanem az egésznek a szellemiségét kell nézni. És a zsinati atyák mondták, hogy az üdvösség nincs elzárva egyetlen ember elől sem. És ha valaki nem tehet róla, egy másik vallásban született, de lelki ismerete szerint él, üdvözülhet. Még olyan is, arra is mondjuk, aki nincs megkeresztelve, de minden embernek van lelki ismerete, amíg el nem deformálja, véglegesen. Hogyha hallgat a lelki ismerete szavára, igyekszik jót cselekedni, az Isten a tudója annak, hogy őt hogyan üdvözíti. Na most ebből adódóan azt mondták, ha így van az, hogy hát végül is minden ember üdvözülhet, akkor minek erőtessük mi magunkat, hogy még az ország határán is túl hirdessük az evangéliumot. Óriási volt régen a missziós fölhajtó erő Európából. Hát azok az államok, amelyek most a legliberálisabb, laicizált államok, például egy Hollandia ezrével adta a missziósokat. Franciaország ezrével adta. 19.-20. században is, és mentek a világ legtávolabbi pontjára. De ne is menjünk olyan messzire, hát innét a kalocsai jezsuitáktól és a kalocsai iskola nővérektől eljutottak Kínába akkoron. Volt arra erő, hogy eljussanak a missziósok. Most arra sincs erőm sokszor, hogy a belső evangelizációt elevenen tartsuk. Ez nem csak ebből a szemléletből adódik, hogy hát végül is, ha lelkiismerete szerint él az ember, üdvözülhet, hanem egyszerűen azért, mert közömbösödtek az emberek. És ez a kommunizmus minden írtó művelete is hozzájárult, ami a kereszténységet írtotta, utána az a szellemiség, ami nyugaton van, ami teljesen ilyen materialissá, evilágivá, és a pillanatnak a élvezőivé teszi az embereket. És ennek következtében hát látszik a európai államokon, hogy önmaguk fenntartására sem képesek, ezért is kell nekik ugye a migráció, hogy pótolja a munkaerőt. Mert az az elemi érett ösztön sincs már meg nyugatban, hogy önmagát fenntartsa. Nem az, hogy a hitét megélje. És ugye akkor volt nagy ereje a katolikus egyháznak is, amikor sok gyermek született, sok gyermekből papi szerzetes hivatások voltak, és a misszióra is jutott. Na tehát ez a könyvecske ezt akarja szorgalmazni, hogy az eukarisztia, amit mi magunkhoz veszünk, az nem olyan szentség, hogy jó, hát én megáldozok, én próbálok istenfélő életet élni, aztán ezzel le van zárva minden. Ugye a régi világban volt az, hogy úgy élt valaki egy munkahelyen évtizedekig, hogy egyáltalán nem tudták róla, hogy hát ez el szokott menni templomba. Sok ilyen emberrel találkoztam, hogy azt mondta, hogy hát Pesten meglepetésszerűen vette észre, hogy hát az ő munkatársa is ott volt. Mert az soha egy szóval nem említette. Tehát a 60-as, 70-es évektől már, mint a titokban is tartották volna az emberek a hitüket. Na most ez a missziós könyv, ezt akarja fölszítani. És hát mindenféle missziós módszerek vannak. Ez sem új a nap alatt, hiszen tudjuk azt, hogy nagyon sok falu templomában ki van téve a missziós kereszt. Oda van írva, hogy 1932, 42, 48 és így tovább. Ami nem azt jelentette, hogy volt egy tridum, hanem azt jelentette, hogy egy hétre kimentek a missziós atyák. Délelőtt, délután, napközben is volt valami program, és buzdították az embereket, különböző témákat előhoztak, és ugyanakkor Szent Jónás szentáldozásban részesítették a híveket. Ez a könyv a mai időknek a különböző missziós módszereit is említi, amik hát mindenféle néven futnak, hogy Szent András, Alfa Kurzus, Szentlélek Szeminárium, ez a spanyol eredetű, a Kurzilló, ugye ez egy tanítást jelent, katekumenátus, hogy ugye rájöttünk arra, hogy nagyon sok ember nincs megkeresztelve. Én minden nap írok alá olyan okmányt, amiben engedélyezem a megkereszteletlen féllel való házasságkötést. Mert nagyon sok ember már nem talál magának megkeresztelt párt, aki élettárs vagy házastársa lenne, és hát ez még püspöki engedélyhez van kötve. Na most ezeknek, hogy lehetne nyilván egész más olyan embernek a hitre vezetése, mint akit hagyományosan gyerekkorban megkereszteltek, és aztán belenőtt egy keresztény családba, hittarra járt, voltak körülte hívő emberek, és úgy belenevelődött, lehetne azt mondani. Tehát ez a felnőtt katekumenátus, ez épp ezt akarná, hogy aki felnőttként jelentkezik, hogy azzal mit évők legyünk, mert azért azt nem lehet, hogy olvasd el a hitvallást, itt a imakönyv, azt utána rádöntöm a keresztvizet. Akkor mindenféle sejtcsoport evangelizáció, antiókiai közösség, ezek arra utalnak, hogy voltak az egyház történetében olyan helyek, nevek, amelyek misszionáltak, ugye Szent András evangelizációs iskola, Szent András ment Péterhez, hogy gyere, mert megtaláltuk a messiást, és azért kapják ezeket a neveket. Emberhalász szeminárium, apostolképzés, ifjúsági missziós képzés, ezt akarja, hogy hát annak idején itt a rendszerváltás után volt a hajszoló, patkoló, ez a Regnumnak a jó bevált módszere volt a felnőtt fiatalokkal való foglalkozásra. Lehetne azt mondani, hogy egy ilyen jámborabb fajtája volt a cserkészetnek. Tehát ez a második vagy harmadik könyv erről szólt, és miután hát kaptunk még egy évet, illetve nem kaptuk, hanem az élet ránk erőtette, ugye? És akkor ez lett, hogy egy év a hitből fakadó tetteknek, ugye? Ez lett, hogy kaptunk egy évet. És ez a könyv végül is a katolikus egyház társadalmi tanítását hozza elő, mert mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a tettekre. Tehát nem mondjuk azt, hogy elég csak a hit. Bár a hit az első, a hit az kegyelem, hitből élünk, de maga Jézus mondja, hogy nem mindegy, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, számunk kéri a jó tetteket, rossz tetteket az utolsó ítéleten. Mondja azt, hogy akik jót cselekedtek, üdvözülnek. Tehát számos helyén mondja a Szentírás, hogy a tettekre szükség van. Ján, Jakab apostol levele pedig, mint egy pandantja a Szent Pál hitről szóló leveleinek, hogy az a hit, amelyik nem társul a tettekkel, az holt. De ugye Szent Pál is mondja, hogy a hit, amely a szeretet által tevékeny is, annyi feladatot említ az apostol. Na most ez a könyv egyrészt hozza az egyház társadalmi tanításának egy sumáját. Én erről az évek során szóltam, magyarán arról, hogy a különböző pápai enciklikák már több mint 100 éve melyik gondolatot emelik ki a társadalmi szükségességből, a tevékeny szeretetről, a karitászról, vagy hát van ez a Caritas in Veritate, igazságban való szeretet bizottsága, aztán a kultúra művelése. Tehát arra ad ez sok ötletet, ez a negyedik könyv, hogy a tetteket, mert ennek hiány vagyunk, és a teológiai alapvetését a utolsó ítéleten mondott beszédjéből éhezőknek ételt adni, szomjazóknak italt adni, ismerjük. Ez a irgalmasság testület testi cselekedete kiegészült az irgalmasság lelki cselekedeteivel, a tudatlanokat tanítani, szomorokat vigasztalni, és így tovább. Ezt a későbbi időkben fejlesztettek a katolikus egyház morálisa, és hát végül is az egész hegyi beszéd arról szól. Mondjuk azért nagyon radikális, és nem is mindig szó szerint értendő, hanem egy eszményt ad, hogy így ebbe az irányba kell fejlődnötök, ezt kell tennetek, mert az Úr Jézus is körüljárt jó cselekedvén. Tehát ez itt az a program, ami részben hát, mint doktrína mögöttünk van az előző 3 évből, és előttünk áll az előző 1 évben. Az eukarisztikus kongresszus imádságának egyikével zárom a hittanórát. Hálát adunk neked, Urunk Jézus Krisztus, aki az eukarisztiában a szeretet forrásához hívsz, hogy testeddel és véreddel táplálj és éltess minket. Segíts, hogy áldozatod és jelenléted erejéből nagylelkűen forduljunk minden embertársunk felé, ott, hogy a kiengesztelődést szolgáljuk az emberek és a népek között, tettekkel és szavakkal is hirdessük, te vagy az egyetlen Úr, és minden élet forrása. Amen. Dicsértessék a Jézus.
Megújulás. Bábel Balázs érsek atya katekézisét hallották.
Mária Rádió.
Enciklikák.